Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriel García Márqueztől. Várjon őket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. A heti podcast vendége Havas Henrik, én Kun Zsuzsa vagyok, és rég találkoztunk, de rég is hallottam felőled, hogy vagy, mi van veled. Időnként feltűnsz különböző, vagy televíziós, vagy ilyen internetes műsorokkal, a Megmondja, a Kimondja, a Schaller, de valahogy mindig úgy éreztem, mikor ezt hallgattam, megnéztem, hogy ez olyan méltóságon aluli, ez nem Havas Henrik, már ez kegyelem kenyér.
Hát ez így is fel lehet fogni, én nem. Fogom fel. Például, amikor felhívtál a telefonon, hogy jöjjek el ide hozzád, akkor azt mondtam neked, hogy figyelj, egész életemben az volt az elvem, hogy ha nincs nyomos oka annak, hogy én valamire nemet mondjak, akkor én igen szoktam mondani. Ez azt jelenti tehát, hogy szinte mindenhova elmegyek, ahova hívnak. Volt egy nagyon jó élményem, te emlékszem még milyen hajó volt az Enyedi.
A médiahajó.
Médiahajó, igen. És egyszer ott még szegény Szabó Ivánnal ettük a mustáros kolbász meg innen, és akkor odajött egy fiatal, nagyon szimpatikus helyes srác, csinált velünk egy interjút, és ment volna már el, és akkor úgy nem is tudom miért, megkérdeztem, mondom, egyébként ez az interjú, ez hova lesz? És hát akkor mondta, hogy mondjad már Csurka lapjon a
Demokrata?
Nem.
A melyik volt akkor?
Csurka, hát a Magyar Fórum.
Magyar Fórum,
és
bocsánat,
akkor mondta,
igen.
Hogy Magyar Fórum. Hát mondom, hát az igazsága, az ránéztem az imára. Mondom, én a magam részéről, én nem szeretném, hogyha ez a Magyar Fórumban én megjelennék. És akkor a Szabó Iván is nézett. Hát ő se szeretné. Na, mindegy, szóval volt olyan, amikor nemet mondtam. De általában igen szoktam mondani.
Na jó, de erre hadd mondjak valamit, hogy neked igent is kell mondani. Te, aki éveken vagy évtizedeken keresztül Szegeden újságírókat tanítottál, annak a tanárnak nem illik nemet mondani. Pedagógiai célzattal sem.
Hát inkább ezt hagyjuk, jó? Hogy kiket tanítottam. Mindig a Hud Gergely jut eszembe. Megláttam ezt a gyereket. Hát mondom, ilyenkor ki is tudnék szúrni magamban, hogy ez Szegeden kommunikációs diplomát szerzett, de rajta kívül a Csepregi Nándoron kezdve a Szijjártó Péteren kereszt még lehetne sorolni, hogy ki mindenki járt a szegedi kommunikáció szakra. De visszatérve...
Szóval igent mondtál.
Általában én igent szoktam mondani, és azért 73 éves vagyok, szóval tudom, hogy...
És ez mit jelent, hogy 73 vagy?
Ez önmagában nem jelent semmit, de hát hogy mondjam neked, én soha nem voltam szorgalmas.
Azt szoktad mondani, hogy lusta vagyok.
Én alapvetően lusta és gyáva vagyok.
Na ezt nem tudtam, a gyávát nem tudtam.
De gyáva is volt. Na mindegy, a lustaságról csak annyit, hogyha annak idején a Tarnói Gabi nincs mellettem, hát akkor a legendás műsorunk a szorítóhoz nem jött volna létre. De évfélkor én már mentem volna haza, amikor a Gabi még azt mondta, hozok egy kávét, megmasszírozom a tarkódat, de vágni kell, meg kell csinálni. Aztán később jött a Forró, aki szakmailag nem volt egy élmunkás, viszont rengeteg pénzt keresett.
Viszont Besugónak jó volt.
Igen, azon kívül Besugónak
jó volt. Annak nagyon szorgalmas
volt. De egyébként ezzel az egész... Milyen érdekes, hogy te hoztad szóba, de tegnap ezen gondolkodtam, komolyan ezen gondolkodtam, hogy az újságíró iskolában volt egy olyan osztály, ahol olyanok jártak, akik nagyon-nagyon fontos szerkesztőségekben már dolgoztak. Tehát most mondok egy példát, a Gazsó L. Ferenc a Magyar Nemzetnél, én a Magyar Rádióban a hírszerkesztőségben, a politikálások főszerkesztőségben, mindegy, és akkor nekünk külön volt egy ilyen osztály, és egy év alatt végeztünk, na mindegy, és volt egy nagyon tehetséges osztálytársam, és hát aztán kiderült, hogy ő is ügynök volt. de nagyon tehetséges volt. Az egész egyébként arról jutott eszembe, hogy ez a szerencsétlen Elsimon László most kitalálta, hogy forgatókönyvírás tanítsanak az egyetemen. Hát szóval, nem ez az érdekes. Hanem azon gondolkodtam, hogy most ugye az unokám megy egyetemre, és akkor azon gondolkodtam, hogy elmagyarázom a Zsófinak, hogy Zsófi, önmagában az, hogy szerzel egy diplomát, még akkor is, ha Corvinuson, és akkor is, ha angol szakon, önmagában ez nem jelent semmit. Az egyetemen is mindig ezzel kezdtem az első órát, hogy figyeljenek, egy csomó dolgot itt meg lehet tanulni. De az egyetemen a mi oktatók alapvetően arra törekszünk, hogy kritikus értelmiségieket neveljünk magunkból.
Hát ez azért régi idő, amiről te beszélsz. Ma már nem vagyok benne biztos, hogy ez a szempont, hogy...
Nem, ez nem szempont, igen.
Igen.
Mindegy, csak oda akartam kiukadni, hogy ez a srác, aki tényleg nagyon tehetséges volt, hát ugye elvárták tőlünk, hogy szerezünk diplomát. Ugye én is úgy kerültem a rádióba, hogy nekem nem volt diplomám, nem vettek fel az egyetemre. Ezt már százszor elmeséltem, unalmas, de hát igen, szóba jött, úgy berúgtam, hogy alig találtam el az egyetemi. Igen. És aztán ez a srác faipari technikumot végzett, és utána főszerkesztőként olyan sok oldalon, amivel több nyelven beszélő értelmiségieknek lett a főnöke, akiknél sokkal jobban írt. Tehát ő egyszerűen tehetséges volt. Na de, hát azért az halálgáz, amikor egy társaságban megkezdik, és te hol végeztél? Ugye én erre azt mondom, hogy én Szegeden Nagyújkaron végeztem. És akkor ő mit mond?
Semmit nem mond. De ma már nem kérdeznek ilyet, hogy hol végeztél. Ha elmész egy ilyen ifjabb baráti társaságba, akkor azt kérdezik, hogy mit dolgozol, mennyit keresel. Ez az két alapvető kérdés. Az, hogy hol végeztél, ez ma már nem számít.
Egyébként ez nem egészen így van. Nagyon mulatságos volt. Pár évvel ezelőtt egy nagyon jó barátom lányának az esküvőjére hívtak meg. Akkor jöttem rá, hogy nem hülyeség ez, hogy vannak cégek, amelyek az esküvőket rendezik. A gerészszálló, minek nevezik ezt, nem erkély, hanem...
Terasszán.
Hoztak magukkal ezek a rendezvényszervezők egy ilyen nagy képkeretet, és a Duna a háttérben ott volt, és akkor tudod, bele kellett mosolyogni. Jó pofa, nem?
Szép, igen.
És akkor a dolog lényege az volt, hogy volt ilyen vőfészerűség, aki mondta, hogy most kijöjjön, és akkor mindig hozzátették, mert ugye a barátom az ELTE jogi karán végzett, és menő ügyvéd, meg egyetemi oktató. És hát ELTE-ben együtt focizott az örömapával, az ELTE-n együtt tanított, és akkor jöttek ezek az ismert arcok, tehát alkotmánybíró, és a Havas Erik, aki ugyancsak jogot végzett, de összegedett. És akkor kérdezte a Zsófi, hogy nagypapa, te miért nem az ELTE-n végeztél? Nem akartam őszintén megmondani a Zsófi, hogy azért mentem Szegedre, mert mentem volna az ELTE-re is, mert hogy minden messzebb legyek otthonról.
Tényleg azért mentél Szegedre?
Igen, nagyon elegem volt az otthoni légkörből.
Na, de hát a nagymama volt az imádott.
A nagymama volt, igen, de az apám meg az anyám, hát nem tudom, erről most nem is
illik. De nem illik, de azért arról illik, hogy nem tudom, hogy apáddal milyen viszonyban voltál, tudom, hogy ott voltak konfliktusok, de azt is tudom, hogy mikor az anyukád beteg lett, és a legszebb otthont kerested neki, és mint a legjobb gyerek mentél és gondoskodtál róla.
Hát ez semmi rendkívül nem lehet, abszolút formális, hogy valaki...
Hát azért menjél be egy idősek otthonába, és kérdezd meg ott egy ott lakó nénit, bácsit, hogy hányszor megy hozzá a lánya, fia látogatóba, ha egy évben egyszer akkor.
Ki is volt, aki... Nem nagyon szoktam ilyen interjúkat olvasni, de jó, ki volt? Még emlegettem is.
Aki
egy hozzám közel álló valaki adott egy nagy interjút, amiben a végén azt mondta, hogy nem szeretne méltatlan halált halni, és lesz hozzá bátorsága, hogyha eljut addig a pontig, hogy nincs kedve megalázottan. Szóval, hogy akkor majd neki lesz ereje ahhoz, hogy gondoskodjon a dologról. És nyilván 70 fölött az a halál. És az ember akarva akaratlan is azt veszi, hogy úgy halnak a 73 évesek, mint a húzat. És ugye ez elég nehéz. És én végigcsináltam két haldoklást, a Bajori miért, meg az acélbondiért. És hát nagyon szar így meghalni.
Hát pedig otthon voltak, családban voltak. Tehát még csak azt se lehet mondani, hogy elhanyagolva egyedül élték az életüket, de hát az a kínlódás, amit végigcsináltak, az
borzasztó. Volt, és így közelről nézni. Aztán az is borzasztó volt, hogy nem tudom. Szóval mind a kettőjük temetésen ott voltam, és úgy néztem, hogy mennyi lelkes gyászoló van, akik kurvára nem voltak ott, se az Imi környékén, se a acélbaninál igazán.
És a saját halálodról mit gondolnál? Ha már 70-en túl vagy, jut eszedbe, hogy?
Figyelj, nyilván nevet nem fogok mondani, hát ez egyértelmű, hogy nem fogok nevet mondani, de egy nagyon közismert ember hozzátartozójáról van szó, aki orvos volt. És a barátok, családtagok nekem azt mondták, hogy nagyon dolgozta magát, és a szervezete felmondta a szolgálatot. És van egy barátom, szájsebész, ő is 70 valahány éves. Vele minden hónap utolsó csütörtökén, amíg a járvány nem jött éveken keresztül, minden hónap utolsó csütörtökén valamilyen Michelin csillagos étteremben ettünk, ittunk, semmi nem számít. És neki említettem, hogy ez az orvos kollégája agyon dolgozta magát, és akkor azt mondta, hogy agyon dolgozta magát. Hát, ugye ő szájsebész. És hát azt mondtam, hogy dolgoztunk együtt, mert a koponyával kapcsolatos ügyek összehozták őket. Hát azt mondja, nem. Nálam is járt, más szakorvosoknál is járt, és nagyon nehezen derült ki, hogy itt a mandulája mögött van a daganat. És nem vállaltam se a sugárkezelőt, se a... Végig csináltam a kórházban egy reggeli körutat, és aztán bement a szobájába, megjavott egy fél üveg viszkit, és annyi inzulint nyomott magában, amennyi kellett. És senki nem... Tehát nyilván szakmai körökben pláne akivel baráti viszonyban volt, azok tudták, hogy történt.
De van a család. Na jó, de te is túléltél, és végigcsináltál. Hát egy rákurról biztosan tudunk, mert azt nem titkoltad. De neked meg nem fordult a fejedben, hogy véget érjen az élet. Nem csak azért, mert fiatalabb voltál, hanem hát a remény azért az mindig ott van.
Hát, nekem ez eszembe se jutott.
Az, hogy meghalljál.
Nem, az egész engem nem foglalkoztatott, hogy velem mi van, ez engem kurvára nem érdekel. Nem, engem ne, én nagyon jól éreztem magam 10 napig. Még maradtam volna, csak szenteste hazajöttek Spanyolországból a gyerekek. Nem tudom, hogy mit kezdem vigyologni, hogy jól éreztem magam. Én jól éreztem magam. Mit tudom én, például fél órát tudtam beszélgetni az a cigány takarítónővel. Igen, cigány takarítónő, mondhatom róla. De
nem kell.
Cigány takarítónő volt. És akkor azt mondja, hogy egyik nap reggel, mondom, na mi újság, látom, egy kicsit el van szontyolódva. Hát, azt mondja, igen, mert egy új cég nyert el a pályázatot, amelyik majd a kórház takarítását végzi, mondom, és munkanélküli lett. Azt mondja, hát nem, csak összehívott volt minket ez az új cégvezetés, és közölték, hogy maradhatunk, de fél áron, tehát csak a fizetés felét kapom. És akkor bazd meg. Akkor jön mondjuk.
És ott marad, és fél áron dolgozik.
Akkor jön a másik orvos, mondom, hogy hallom, hogy Irakba kéne menni. Ugye Honvéd kórházról van szó, most kibeszélem.
Hát Irakba kevés kórházból mennek egyébként, tehát nyilvánvaló, hogy Honvéd kórház.
Igen, ő meg leszerelt. Családi okok miatt nem akart menni, és leszerelt, így viszont nem tudom én a fizetés hány százalékát veszítette el. És még lehetne sorolni, hogy mennyi minden izgalmas dolog történt, és én amikor kezdő rádiós voltam, és a Újságíró Szövetség tagja lettem, akkor az egészségügyi szakosztályba kerültem, ott volt a legtöbb És én tényleg rengeteget foglalkoztam az egészségügyel, dokumentumisorokat csináltam, mindenféle izgalmas dolgokban vettem részt, de így, hogy rólam van szó,
azért az
ez
más.
Különösen érdekes volt. Fölébredni az intenzív osztályon, azt érezni, hogy kiszáradt a szád, és akkor jön egy kedves nővér, és azt mondja, nehogy valakinek kell mondja, de én most cseppeltek a nyelvére, két csepp vizet. Hát ugye szétvagdosták a hasamat, a vastag belemből 80 centét kivágtak, a lépemet kiszedték, a hasnyelmi részét, és akkor egy nő, csak két csepp, de nem többet, csak két csepp. Szóval ezek olyan apróságok, de nekem valószínűleg fontosak voltak. Az, hogy most velem mi van itt. Én csak csodálkoztam, megállt, amikor a szövetani vizsgálat megtörtént, és akkor az ágyam végében ott állt a sebész, aki operált. Egyébként ez volt az legérdekesebb, hogy mindenkit ez érdekelt, hogy ki volt ez a zseni, aki engem így megoperált. Mert ugye arról volt szó, egy kis bélszakasz, szállján 4,5 órán keresztül reszeltek, fűrészeltek. Lestár Bélának hívták, nyugdíjas már egyébként, úgyhogy nem operál. És jaj, meg a professzor, a gasztroenterológiának a főorvosa. És hát ők most elmondják, hogy tulajdonképpen hogy is volt, mint is volt. Mondom, elnézést, magukat érdekli, hogy én hogy írok egy riportkönyvet? Mert mondom, nekem eszemvágában sincs ezt elmondani. Mondom, egyet mondjanak meg. Életben maradok, vagy nem maradok életben? Nekem nem érdekel a szakmai része a dolog, mert úgyis hülye vagyok hozzá. Annyira hülye vagyok hozzá, mint maguk a könyvíráshoz. Na, erre azt mondták, hát havasul maga életben fog maradni.
Innentől kezdve megnyugodtál.
Nem kell, van egy bokréta ünnepséget
rendezni. De a fájdalomtól se féltél?
Hát erre azt szoktam mondani az ott illasszása, és barátom, hogy egyébként magázoltunk, 30 éve magázoltunk.
Hát te hajlamos vagy magázódásra,
igen.
Ha én nem tegeztelek volna le, akkor soha nem tegeződnénk.
Pincérek, azok darabokra rögik magukat. Mondom, doktor úr, Berlusconi, mert Milánói szkálában van bérlete, meg ott is operál, Milánóban is az Attila. És akkor el szoktam mondani, de nem úgy, hogy hát a szomszéd aztán nem ült a Berlusconi, amikor a szkálából átugrottunk a barátaimmal vacsorázni. Hanem ezt úgy mondjam, mint hogy én elmesélem, hogy
kiült a szomszéd asztalnál.
A határcsárdában szedted, hogy milyen volt a halászlé. És akkor, doktor úr, mit evett Berlusconi legutóbb? Hát a pincérek beszarnak a röhögéstől. De most én nem tudom, hogy került szóval.
Hát az, hogy a betegséget kapcsán.
Ja, ő szokta mondani, hogy én nem vagyok normális. Nekem nincs olyan fájdalomtűrő képessége, van, azt mondta, hogy ami nem emberi.
Hát áll Istennek.
Pedig nem erről van szó, hanem egyszerűen arról van szó, hogy engem ez nem élem foglalkozni.
És a lelked se fáj soha? Most mondok egy példát, amikor az ATV-től megváltak tőled. Én a mai napig nem tudom, hogy igaz vagy nem igaz. Itt volt egy nő molesztálási dolog, hogy ott bent a sminkben vagy az öltözőben. Most ismerve téged, sok mindent el tudtam rólad képzelni, de az, hogy molesztálj egy lányt, azt nehezen. Azt inkább, hogy tegyél egy ajánlatot, aztán vagy él. Vagy él vele, vagy nem él vele.
De látod, hogy miért érdekes ez az egész? Mert hogy senki nem kérdezett meg, most te szóba hoztad, ezért most elmondom neked, hogy amikor a TV2-n a Marsi Anikó felszerelte a Bauku Évát, meg ezeket azokat, akkor azon a felhívtak az ATV-től, hogy ez a szerencsétlen Bauku Éva előtte két héten nyilatkozott, hogy engem sajnos nem molesztált senki, így aztán nem is vezetek műsort. És aztán előadt ezt a hülyeséget, hogy a titkárnő volt, meg asszisztens, meg és mit tudom, vagy hogy ajánlatot tettem. Hanem az történt, hogy ez hétfőn reggel volt, ez a Mars Janikó féle TV2-es őrület. A Magyar Gyuri hívott föl telefonot, hogy hallottam, mert mondom, de hogy hallottam, nem, és mindegy. Akkor a könyvet még pénteken még kérte a Híd Gyülitől
Németh Sándor?
Németh Sándor, akkor még dedikáltam neki is, a fiának is, meg a szerkesztőnek is, meg minden. És hát kitartását ezt kiveszik komolyan, ugyanállt ez hülyeség, meg minden, és akkor szombaton telefonáltak, hogy hétfőn menjek be, mert nem fogod elhinni. Ugye te azt mondtad, hogy a smink szóval a faszt. Azt mondták, hogy ez volt decemberben, a vonakönyv megjelenésének a hetében, hogy én valamikor március környékén a saját műsoromban volt egy ilyen hülye című, remény találtam ki, Henrik Angyalai című
emlékszem műsor, rá, igen.
Ahol nőkkel beszélgettem. És három kolléganő volt ott. És pont a szexuális molesztálások kerültek szóba, Kis László, úszó edző kapcsán, meg Marton László, minden. És akkor én azt mondtam, hogy hát elnézést kérek, minket férfiakat is molesztálnak. Mondom, például egy vezető politikus asszony így ide nyúlt a combomhoz, és így megfogta, hogy ugye Henrik, jóval leszünk. És mellettem ült a Benyó Rita, aki a Naplóban dolgozik a Svábi Andrissal, és így megfogtam a combját, és mondom, na és, amikor engem fognak meg, lement a műsor, eltelt fél év, erre hétfőn közölték, hogy Benyó Rita megsértődött.
És a vonakönyv volt az egész mögött? Hát, tehát valami...
Hát mégis, na mégis igen, miért, de igen. Megüzenték, hogy kinyírnak. De nem ez az érdekes. Mondom, hogy mi? Hogy lement egy műsor fél évvel ezelőtt, vagy még több, és most derül ki, hogy a Benyó Rita megsértődött.
És a Benyó Ritát nem hívtad fel?
Mit mondtam volna neki, hogy
maga... Hát nekem lennének keresetlen szavaim.
Nem. És ráadásul nem is ő, szerintem nem ő találtak ki, hanem a Gavra Gábor, a szerkesztő. Aki egy ilyen kis tutyi, mutyi, tete, pete,
téged nem abból a fából faragtak, hogy hagyod magad.
De nem érted, hogy itt nem rólam van szó, értek meg nem róluk mindent. Van szó. Itt arról van szó, amit a vonal mondott a sajtótájékoztató. Havas Henrik kapcsán azt tudom mondani, hogy az egész arról szól, hogy megüzenték. Ha Havas Henrikkel ezt megtesszük, akkor mégis ti mire számíthattok? Tehát az, hogy a Gavra Gábor utólag előállt ezzel, hát annak idején azért a Henrik megfogta a Benyó Rita combját. Na most Benyó Ritát, ha valaki nézi a képernyőn, nem hiszem, hogy az jutna eszébe, hogy én nem egy gerjedelmet kapok ettől a lánytól. Nem azt akarom mondani, hogy csúnya, vagy ápolatlan. Hát ez semmi. És ezt találták ki. És ezzel kapcsolatban pedig olyan úgy voltam, hogy hát most ehhez mit szóljak? Hát ez semmi. Ez már olyan, mint ez a figyelj. Ez olyan, mint hogyha a Tanú című filmben mindent szóról-szóra komolyan vennél. Én oké, hogy a bőrömről volt szó, oké, hogy fekete listára kerültem, oké, hogy megüzenték, hogy ki fognak nyírni, de úgy voltam vele, hogy ez Kafka.
De nem fájt a lelkednek?
Dehogy fájt. Isten bizony, mondom neked, hogy az első gondolatom az volt, hogy minden is ott velem kezdtek. Tehát ez a Naphíre című izét, azt akartak, hogy az minden nap én legyek. Aztán alig sikerült megdumálni őket, hogy hát ezért nem. És emlékszem, hogy minden este, amikor mentem haza, már ment rá a nap. Mondom, a kurva életben, hogy minden délután ott baszom a rezet ebben a műsorban, egyszerűen nekem ez már sok volt. Hát ha megnézed, akárki megnézed a Google-ban, hogy én hány műsort vezettem, a nevüket sem emlékszem.
Igen.
Nekem ezek maradtak meg az Attilvel, hogy mindig megy le a nap, amikor végre már haza tudok menni. Na mindegy. Szóval ezt mondom, ha én ezen felszívtam volna magam, és megkezdtem volna ezt a Benyó Ritát, hogy figyeljen. Hogy fél évvel később sértődött meg maga, meg a férjem, Mártak az is megsértődött, hogy én a Ritán hogy is volt hogy nem prezentáltam, na mindegy, rajta mutattam be, ami velem történt.
Ja, értem. De erről jut eszembe a fél évvel később, mire Kis Lászlónál az a ominózus hölgy 40 évvel később került elő, hogy fiatal korában molesztálta a Kis Lászlót.
Egyébként ugye téged az érdekel, hogy én ezt hogy éltem meg.
Hát hogyne?
Én leszartam. Mondom, én úgy voltam vele, hogy bekerültem a Tanú című filmbe. Hát nem veszem komolyan ezt az egészet.
Na de itt véget
hogy most
értek.
Erről, arról kezdjek mesélni, hogy a Benyó Rita egy pillanatig, ha azt mondja, hogy a liftben, vagy a sminkszobában, de a volt vizsgálat. Senkit nem kérdeztek meg. Senkit. Benyó Rita adott egy nyilatkozatot, hogy ő megsértődött.
Tudod, Henrik, ez holnap után bármikor, bármelyik férfival meg lehet tenni, hogy azt mondom, hogy itt kimegyünk, és megfogtad a fenekemet, és tönkreteszlek, ha akarlak. De bárkit tönkre lehet tenni. Tehát átlódultunk a ló túloldalára. Mennyire jó volt egy ilyen munkahelyi hangulat, vegyük a rádiót, amikor átöleltük egymást, meg oda csappantottunk egyet.
Igazán az egész ügyben nekem egyetlen dolog volt, ami fájt. Majdhogy nem fájt. Túlzás. Ami nem esett jól, vagy valami ilyesmi. A rengetegen hívtak interjút. De hát addig szóban nem jöhetett, hogy adok interjút, amíg a szerződésem élt. Aztán kifizettek, nem kellett sokat fizetni, mert január 1-jével lejárt a szerződésem, de a Kálmán Olga is hívott. És ugye annak idején az első műsorában én ott voltam, tehát amikor Szombathelyre vagy honnan jött, akkor indult a Szabadság Tét című reggeli műsor, amit a Simonnal, meg a Kálmán Olgával csináltam. És amikor az Olga felhívott, mondta neki, hogy figyelj, akkor ő ugye a Hír TV-nél volt. És figyelj, éppessége elmehetnék, de nem mehetek el, mert még a szerződésem, mint talán. De ha majd lehet, akkor elmegyek hozzá, de el is mentem. Na mindegy. Elmentem a műsorába, és akkor megkérdezi, hogy és akkor tényleg ajánlatot tettem Baukó Évának? Mondom, mi van? Mondom, te normális vagy? Ennek a nőnek? Hát te viccelsz. Egyébként mondom, egy ilyen nőt hogy lehet megsérteni azzal, hogy ajánlatot teszel? Hát mondom, te viccelsz. Egyébként mondom, annak idején, amikor te felhívtál, akkor még te is viccesen azt mondtad, hogy te rohadék. Annak idején, amikor szép és fiatal voltam, engem persze eszedbe se jutott, hogy molesztálj. Tudod, mit mondott erre? Hogy ő nem mondott ilyet.
Igen, erre emlékszem.
Hát
igen.
Ahogy hívják, a titkárnőm, aki végighallgatta az egészet, mert az irodámban hívott föl, azt mondta, hogy hát ez aljas. És akkor mentünk a folyosón kifelé, akkor elkezdett szabadkozni az Olga, hogy hát...
Mert, ez volt a feladat.
Hát, hogy... Igen, hát hogy most mit tudott volna?
De ez olyan méltatlan, van mögötted 40-50 év szakmai múlt. Egy olyan páratlan korszakban lettél újságíró, műsorvezető, amikor tényleg mindent vittél szakmailag, erkölcsileg, tudásban.
Jó, de mondom, hogy nem érdekes. A dolog lényege az, amit a Vona Gábor mondott. Példát statuálunk, elvtársak.
Igen.
Hát erről van szó, statuálunk. Hát ugye Kála Jerva meg is statuálnak. Engem nem tudom, de egyébként azért álljunk meg egy pillanatra, mert az előbb már elkezdtem volna mondani. Szóval a Kis László ügyet, ugye? Hogy annak idején a sportosztodában a Margit szigeten Hajosnak volt, az oszodának volt egy kollégium, ahol fiatal tehetséges úszók voltak, és ott történt meg az az eset, hogy megerőszakoltak egy fiatal lányt. És akkor az történt, hogy hát most balban vagyok, hogy tudjam ezt úgy elmesélni, hogy a neveket valahogy kikerüljem. A dolog lényeg az, hogy Acél Bandival mi jóba voltunk. Összejártunk Makkárollyal és a feleségével, és lehetne sorolni, hogy ki mindenkivel szoktunk együtt ebédelni, tottamat. És egy olyas valaki mondta azt, hogy azért álljunk már meg, hát ez a lány, ez mindenkivel lefeküdt, aki szembe jött vele az úszodával.
Ez pontosan így van. Úszok mondtak, akik ott jeles úszok voltak. Igen, senki nem vállalta a Kis László mellett,
igen, és akkor,
hogy ezek bebújtak, és akkor, az ágyba.
Persze. Nekem is volt olyan lányismerősöm, aki megőrült a vízilabdázókért, meg mit tudom én, na mindegy. Hanem az Acél Bandi az internetre odaírta, hogy hát ezek a lánynak az apja valami menő káder volt, és ebből lett a cirkusz, és ezért kapott börtön. Nem azért, mert...
És milyen hadjárat indult a Bandi ellen ezek után?
Hát várjál már, ezt akarom mondani, hogy én ott voltam, amikor az a hölgy mesélte el, hogy hát ez a lány, ez minden ágyba bebújt, és mondott egy nevet, ami rossz név volt. És a Bandi nem tudta elviselni, hogy ne írja meg azt, hogy azért álljunk már meg. Hát, csak hogy a Bandi ott tévedett, hogy ez a lány, ez nem egy pártkádernek volt a papája, és akkor hát Népszabában nem írhat. Akkor még volt Népszabadság, nem írhat. Vasárnapi Hírekben nem írhat. Egyszerűen egyszerűen a Bandi elbaszta a dolgot, mert olyas valakitől hallotta, aki most nem akarom elmondani, hogy na, szóval nagyon közel állt a kis Laci.
Igen.
És ebbe halt bele.
Igen. Ez egy ilyen világ.
De én meg úgy leszarom az egészet, hogy Benyovszky Ritával.
Benyó Rita.
Mit érdekel engem? De könyörgök, hát hogy néz ki szerencsétlen?
Ne félj, ne sértegessük de meg. Nem, úgy néz ki, hogy ki néz.
Értem, de hogy élő adásban, tehát felvétel közben szexuális jelentőség van annak, hogy én megfogom a combját, és azt mondom közben, demonstrálom, na, így ezt lesz, demonstrálom, hogy engem is molesztáltak. Azzal senki nem foglalkozott.
Na de te jogvégzett ember vagy, miért nem indítottad a pereket? Ez az egyik a kérdésem, a másik, hogy egyébként az ember most mindig tehetetlen helyzetben van, mert mindig mindenkinek a szerződése olyan, hogy kúszba kell lenni, ha bármi történik.
Eszembe se jutott, figyelj. Hát ennek az egész ügynek egyébként most decemberben volt 4 éve. A bíróság már megállapította, hogy a Mészáros féle cég, ez a Media Works, megsértette a jogaimat, mit tudom én. Most a sérelemdíjat számolják.
Mostanáig számolják.
Hát annak idején, amikor a Magyar Nemzet először próbálkozott velem, hogy jogtanul veszünk fel a diákoktól pénzt, akkor... Hogyha a médiahatóság vezetőjét?
Én már nem tudom követni.
Mindegy, ez a hölgy volt a Magyar Nemzet ügyvédje. És óriási volt. Hát mondom, hát ebből egy szó nem igaz. És a hölgy így mosolygott. A Szabó László, a Schmidt Mária összehozott, azt hiszem, Szabó Lászlónak a Magyar Nemzet főszerkesztőjével. Aki aztán a Media Works-nek lett a vezérigazgatója. És mondom, figyelj már, a bécsi KBS-ban találkoztunk, hogy béküljünk ki. Ugyan fiúk, mondta Schmidt Mária, béküljetek már ki. És akkor mondta ennek a fickónak, hogy figyelj, engem meg se kérdeztek. Címlapon hozzák, hogy tanár úr, hova lett a diákok pénze. Én mondom, bazd meg, hát ilyen nincs. És engem meg se kérdeztek. Én mondom, én szarrá foglak titeket perelni. Erre ilyen jóságosan rámosolgat, azt mondja, és gondolod, hogy nincs nekünk erre külön elkülönített a pénzünk, hogy majd kifizessünk téged? Fizette 5 milliót, és érdekelt ez valakit? Akkor is 5 év telt el.
Nem ilyen érdekes, hajdan te tényfeltáró újságíró voltál, rádióriporter, a legkisebb faluba az igazságért lementél, és most mind rajta csattan az ostor évek óta, és ezt békében tűröd.
Nem érted?
Értek én mindent, és csak egy
megjegyzést. Az Isten áldjon már meg, hát ez olyan, hogy a Kálai Ferenc kilépett volna a szerepéből, és azt mondja, hát én egy kátőr vagyok, tessék engem végén hagyni. Hát de ne, én egyszerűen nézem ezt az őrületet, ami itt van. Ma reggel, vagy ma délelőtt a asszisztensem kérdeztenek, hogy mit érzek, ha a tévé egyet látom. Hát nem akarom saját magamat idézni. De reggelente...
Tudod, mi volt? Tegnap néztem, hogy a Mándoki koncert a legártalmatlanabb dolog a világon. Hosszú felvezetés, hogy a Mándoki mekkora sztár, micsoda koncertje volt a fönt a várban, és hogy milyen fantasztikus és tömeg, és az utolsó egy perc elmaradt az eső miatt. Azt mondtam, hogy ezt nem hiszem el. Egy koncertnél már 3/4 hazudnak, és akkor 10%-ban valamit oda teszik, hogy hát hogy is volt valójában.
A legszörnyűbb az, hogy ugye a Dunakanyarban lakunk, és egy dolgot mindenképpen el akarok majd mesélni. Kérdezz meg, hogy a Zsófi, az unokám Kanadában...
Azt úgyis megkérdezik, Zsófit, Petit, mindent. Dunakanyarban
szóval, laksz. Igen, és csak a Kossuthot lehet normálisan fogni. Hát meg a Mária rádió.
És RTL, ja, az a tévé, RTL
igen,
van
igen, de a fürdőszobában zuhanyozik az ember. Igen. Komolyan mondom, én lelki beteg vagyok. Egyszerűen, hát valamikor én vezettem ezt a reggeli krónikát a kurva életbe. És olyan, egyszerűen hihetetlen. Orbán Viktorral én csináltam az első interjút. Igen, akarsz egy jó sztorit Orbánról? Uh-huh. Óriási. Nagyon jóban voltunk. És amikor 99-ben átmentem a Nap TV-ből a TV1-be, TV1-hez. Akkor volt, hogy a Kálmán Olgával meg a Simonnal csináltam ezt a reggeli műsort, akkor szóltak, hogy jön be hozzám az Orbán Viktor. És bent ültem a stúdióban, bent még a híradó, láttam, hogy megjött, nyitva volt az ajtó, és kint dumál a tévé különböző szintű vezetőivel. Nézem, hát bazd meg, 30 másodperc is vége, és még mindig kint dumál. És mondtam, gyere már be! Jövök, leült. És tényleg zavarban voltam, picsába már. És akkor mondtam, hogy hát a ma reggeli vendég Orbán Viktor miniszterelnök. Miniszterelnök úr, azt mondja, mi az, hogy miniszterelnök úr? Hát mondom, hogy most
mit mondjak?
Hát az vagy, nem? Hát ne, csak úgy, mint régen. Hagyjuk már ezt a miniszterelnök urat meg magázódni, mert ez vicc. Ne hülyeskedj már. Na mindegy, vége volt a beszélgetésnek, és akkor így csinált az Orbán. Na, jól kibasztom veled, mi? Szóval egyszerűen...
De azért ez a Viktor már másik Viktor,
mint aki... Ezt akarom mondani, hogy ez egy csibész húzás volt, hogy bassza meg, ott kint dumál, látja, hogy meg már kezd szétmenni a fejem, hogy mindig nem jön be. Ez jó pofa volt. Vagy most mondok egy példát. U16-os meccsen voltunk kint együtt, a felcsúti serdülők ifik játszottak az Újpest ellen, a fia is ott volt. Szünetben azt mondja, figyelj, megyek a büfébe, hozzak neked valamit, mondom, egy szendvicset, meg egy kólát, ja. A fia csereként állt be, és egyből odaadták neki a csapatkapitányi karszalagot, mondom a Viktornak. Mondom, bazd meg! Hát látod? A fiat csere, és egyből ő lesz a csapatkapitány. Azt mondja erre a Viktor, de tényleg úgy, mint a Grundon. Menj te a picsába! Hát nem láttad, hogy ő át legközelebb bazd meg ahhoz, akit lecseréltek?
Igen.
Na most, hol vagyunk már ettől? Hát hol? Hol?
Fölhívhatnád most Orbán Viktort?
Hát nem tudom, a Kuncival egyszer ebédeltünk, és akkor szóba került a Viktor, és akkor azt mondta a Kunce, szerintem igaza van, hogy a Viktor az a típus, aki nagyon szívesen tenne a szívességet, mert akkor hálás leszünk neki. Tehát azt mondta a Kunce, ha mondjuk én fölhívnám a Viktor, és azt mondta, Viktor, anyagilag én szarban vagyok. Biztos, hogy segít.
Adj egy államtitkár. Voltam már egyszer államtitkár, most is lehetnék.
Hát figyelj, az egész egyébként egy nagyon érdekes dolog. 99 februárjában tartotta az újévi fogadást a kormány, tehát az Orbán kormány, február 2-án, vagy így. Aztán valamit még mondtak is, hogy ezért, azért, azért, na csúszott, mindegy. És kaptam meghívót. És néztem, mi keresli valóban van nekem a kormány fogadása. Hát nyilván, hogy elmentem, mert érdekelt, meg mit tudom. És az ajtóban állt a Viktor, meg az Anikó. Az Anikó az engem imádott, az állandóan ölelgetett, hogy milyen jól áll rajtam az öltöny, meg nyilván egy jóvágásos srác vagyok, magas, vékony,
igen, mit tudom. Akartam mondani.
Meg is értettem. Na mindegy. Szóval az Anikó, puszi, Viktor azt mondja nekem, hogy hát sokat látlak a képernyőn. Hát mondom, amíg engedett, addig én vagyok. 40 percig volt ott a Viktor, abból 30-at velem beszélgetett arról, hogy hogyan kell átszervezni az NB1-et. Három csoport lesz, Henrik. Dunántúl, Kelet-Magyarország, Közép-Magyarország, és ott mondta, és nem engedett el közben. Ilyen nagykövetek, akadémikusok keringtek körülötte, de nem, ő az NB1 átalakítását csak velem tudtam megbeszélni.
Hát akkor az MLS-nek kéne az elnöke legyen, nem az országnak a miniszterelnöke, tehát ez egy szereptévesztés.
Szóval ez volt februárban. Márciusban kapok papírt, hogy megkapom a Táncsics Mihály díjat. Iparművészeti, abszolút megérdemeltem nyilván.
Ezt akartam mondani.
Mindegy, Iparművészeti Múzeum, Havasnéval megjelentünk, állófogadás, minden. Nem jut eszembe, akkor még volt ilyen, hogy kulturális miniszter.
Nem a Hiller volt? Nem, ez az Orbán kormányból.
Orbán, nem, egy nagyon szimpel, nem tavaly előtt halt meg, egy nagyon helyes akadémikus volt. Nem néprajzos volt, de
Szőcs valami... Géza? Akkor nem tudom ki volt.
Mindegy, lényegtelen. A dolog lényege az, hogy oda jött hozzám, hogy akar velem beszélni, miközben ott majszoltuk olvasni vele a szendvicset. És azt mondta, hát üzenetet kell átadni. Mondom, igen. Hát Orbán Viktor engem bízott meg, hogy pogatoljam ki, hogy elvállalná a rádió elnökséget.
Ez melyik évben volt?
99. Mondom, a rádió elnökséget. Nem mondom, nem. Nem. Ezt mondjam meg, mondom, igen, mondom, hozzá is teheti egyébként, hogy nekem eszem ágában nincs értekezletekre járni, meg én öreg vagyok már ez. De hogy akarok én rádióelnök lenni. Na, eljön augusztus, fölhívnak a TV2-től, hogy lesz egy német licensz műsor, jogi show műsor, és hát ugye mégiscsak jogot végeztem, megvettem el. A német producer szeretne velem találkozni. Találkoztunk, ebédeltünk, a végén azt mondta, hogy én leszek a műsorvezető. Egy castingon a fél Magyarország megfordul, de nem felelt meg neki. És akkor közöltem a TV1-en, hogy én úgy elmennék. Valami aktuális című műsort vezettem felváltva a Betlennel. Egy héten kétszer voltam reggel. Na mindegy, és akkor mondtam, hogy én innen elhúzok. A szekuritáté ügynök Hertai volt a főszerkesztő, Vitézi László volt a rendező. Minden értekezett úgy kezdődött, hogy a Vitézi azt mondta, hogy hát a Kövér Laci azt üzeni. Akkor a Betlen azt mondta, hogy a Schmidt Mariskával ebédeltem szerinte. Én meg ott ültem, mint egy fasz, nekem senki nem mondott semmit. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy nekem nem mondták meg soha, hogy ezt kérdezzek, vagy ezt ne kérdezzek. Egyszer basztak le, hogy valami MDF nőtagozatának az elnöknél mondott, hogy írtozatos nagy baromságot, és behívtuk. És akkor azt mondták, hogy SZDSZ nincs, szocialista jöhet, az MDF-nél pedig meg kell tudni, hogy kicsoda. Nem, ilyen hülyét, mint ez a nő, ezt nem lehet behívni. Ez az egyeset volt. Na, és akkor a Szabó László Zsolt, a három nevű tévéelnök behívott, és azt mondta, hogy ja, amikor jól bejelentettem, hogy én megyek az RTL szeptember, vagy RTL-ezni. Megyek az RTL szeptember rejtel, és akkor azt mondta, hogy hát ebből baj lesz. Mondom, milyen baj? Mondom, nekem ebből elegem van, ami itt folyik, hát ez le. Ennek politikai jelentősége ennek. Na mindegy. Hát a dolog lényege az, hogy háromszor ült le velem, hogy ezt nem. Na és akkor az volt a dolog lényege, hogy szeptember első hetében megjelent akkor nem NAV volt? Mi volt? Nem tudom. Mindegy.
Annyi majd eszembe, hogy igen. Mindegy. APEC volt.
APEC. Megjelent az APEC.
És nálad otthon?
A cégemnél. Igen, és közölték, hogy elnézést kérünk, ez házi feladat.
De találtak valamit?
Hát, nehogy találtak semmit. A mindenjelzet csak azt akarom mondani, hogy ez sok volt. Tehát, az igazság az, hogy én, úgy, mint ezt, hogy Benyószki Ritának megfogtam a
szolgát. Brenyó Rita. Brenyó Rita.
Ez ugyanúgy nem vettem komolyan, hogy én most meghívott Orbán Viktor a kormányfogadásra. Úgy voltam vele, hát elmegyek, hát megnézem. Hát most miért ne? De én abban nem érdekelt, hogy most ezzel megüzente, hogy most aztán majd...
Értem. De és miért voltál a legeslegrövidebb államtitkár anno a rendszerváltás után, amikor elvállaltad? Akkor mire gondoltál?
Ennek számos oka volt, amiket hosszan tudnék sorolni, de...
Ez még az Antal kormány volt, ugye?
Nem, ez a Horn kormány.
Horn kormány?
Igen, és a Horn Gyula azt mondta, hogy nagyon el lett baszva a bokros csomag, és ezt rendbe kell hozni. És nem jut eszembe, volt egy ilyen kopasz lengyel kormányszóvévő, írtozatosan művelt nagy koponya volt, ilyen nagy domás pali volt, és az Orbán beleszeretett, és arra gondolt, hogy na majd aztán, én majd aztán a újságíró kollégákat helyre teszem. De nem ezt mondta igazából, hanem azt, hogy a bokros csomag az el lett cseszve, és hát rendbe kéne ezt így hozni. Meg úgy voltam vele, hogy miért ne? Ezt még nem csináltam. Két kormányülésen voltam ott, és a kormányülésen nem tudom, hogy most mi van. Annak idején az volt a rend, hogy aki utoljára került be a kormányba, én tanácskozási joggal vehettem rá, hogy a részt, mint államtitkár. és az az asztal végén ül. És én tényleg megfogadtam, hogy én fél évig meg se nyekkenek. Hát nem. Aztán egyből kiderült, hogy a napirendi pontokhoz tartozó anyagokat Hornyőlen kívül csak én olvastam el. És úgy mentem haza, hogy itt én vagyok a legokosabb. Így néztem, mint a mazja, hogy te Jézus Mária. Egyszerűen nem akartam elhinni, hogy ez a magyar kormány.
Ennyi? Elég volt, és felálltál?
Nem, hát azért volt más is, mert akkor volt az az eset, hogy semmiféle számítás technikai háttere a honkormánynak nem volt. Semmi. Tehát, hogyha mondjuk azzal fordult volna hozzám a hon, hogy na, az ellenzék ezzel meg ezzel csesztett minket, nézzük már meg, hogy ebben a témakörben nem lett volna számítógép, hogy oda beüssen.
Ebben bíz a Schmidt Pál is, hogy nem lesz számítógép, és nem derül ki soha a diploma. Sőt, sokan bíztak ebben, hogy fel nem merült, hogy itt egyszer a világháló mindent kinyit.
Hát figyelj, én 20 évig tanítottam az egyetemen, hosszan mesélhetnék arról, hogy milyen szakdolgozatokat...
El tudom képzelni, kinek milyen.
De a legtöndéri majd el fogom felejteni, hogy miről volt szó. A legtöndéribb az volt, hogy egy alkalommal összefutottam a Bakáccsal, akivel semmi kapcsolatom semmi nem volt. És azt mondja a Bakács, hogy igen. Azt mondja, hogy a Csiszár szakdolgozatára csak hármast adtatok? Hát mondom, nem tudom, hogy téged ez miért érdekel, de hát egyrészt azt se tudta, mi van abban a szakdolgozatban. Azon kívül, hát egy botoska fiú, hát örülj oda hármasnak, mert igazából így is elég kényes az ügy, hogy Szegeden diplomát kapott a Csiszár jelő. De mondom, miért érdekel ez téged? Mert az nem hármast ért. Mondom, miért? Mennyit? Ötöst!
Olvasta?
Honnan tudod? Hát azért, mert én írtam.
Ja, ja így jó, igen.
Na most nekem aztán jöhetnek, hogy Schmidt Pál, meg a Gyurcsány nem tudja, hogy hol van a szakdolgozat, mint a Sógora. Hagyjuk már, ez hülyeség. Aki járt egyetemre, meg pláne, mint én, hogy 20 évig vizsgáztatott, hosszú történeteket tudnék mesélni.
Milyen jó regény lehetne ebből az újabb regényed?
Nem, hát én regényt nem írtam.
Hát vagy ilyen, hogy hívják, ilyen tényfeltáró könyveket.
Valóban elkanyarodtunk, mondtam, hogy ne felejtsd el.
Amit nem szabad elfelejteni, a Zsófit és a Közgazdasági Egyetemet, hogy felvették.
Ja, na, amit akartam mondani, és ez tényleg fontos. Egyébként családi ügyekről nyilván nem fogok beszélni. Ezen is gondolkodtam, de egyszer muszáj elmesélnem. Mindegy, a lényeg az, hogy Tenerifén, tehát Spanyolországban járt két anyanyelvű suliba a Zsófit, és két tárgyból is rendszeresen nyert tanulmányi versenyeket matematikából, de nem akar matematikus lenni. Azt mondta a nagypapa, én nem vagyok zseni. Én csak szorgalmas vagyok. Úgyhogy egy tündéri egy csaj, meg történelem. A lényeg az, hogy kapott egy ösztöndíjat Kanadába. És ketten voltak spanyolok az ösztöndíjasok között. Volt egy madridi lány, akit a Zara küldött ki, tehát Zara ösztöndíja került ki Ottavába. Ami a lényeg, hogy a két lány, tehát a két spanyol, idézőjelben spanyol lány, egy filippino házaspár házába lett elszállásolva. Most ez a filippino házaspár 17 éves kora körül a fiú és a lány, külön-külön nem ismerték egymást, kerültek ki, valamilyen jótékonysági szervezet hozta őket Kanadába, a Fülöp-szigetekről. Tehát két nagyon szegény családból származó, stb. És ott Kanadában iskoláztatták őket, elvégezték az egyetemet. Abban biztos vagyok, hogy a pasas, tehát a férj, az vendéglátóipari diplomát szerzett, a feleség, az nem akarok hülyeséget mondani. A lényeg az, hogy egy étteremláncot hoztak létre.
És jól ment nekik.
És nagyon jól ment nekik, 7-8 éttermük volt. Ezeket mind megmutatták a Zsófinak, meg a másik spanyol lánynak. És mondták a Zsófiek, hogy fantasztikus, külön szoba, külön frigiderük volt nekik. Az egyik lánynak, a frigider a másik lánynak. Megkérdezték, hogy mit ehetnek, mit nem ehetnek, mi a kedvencük, és tele volt pakolva minden nap a frigider, után töltve minden. És az ösztöndíjasokat családokhoz helyezték el. Érted? És a nem tudom, hogy kiszervezte ezt az ösztöndíjprogramot, de fizettek azért, hogy a diákokat vendégül lássák. És ez a házaspár nem fogadott el pénzt. A gyerekeikkel csak angolul voltak hajlandók beszélni, de közben Fülöp-szigetekről meghozták a nagymamát, akivel viszont a gyerekeknek kötelező volt az anyanyelvükön beszélni. És minden hétvégén a Fülöp-szigetekiek iszonyú vallásosak. Tehát minden hétvégén misére kellett menni.
Zsófiéknek is?
Felajánlották, de a Zsófi közölte, hogy ő ateista, ő neve. Semmi olyan nem volt bele. De nem ez a lényeg, hanem, hogy azért nem fogadtak el pénzt, és azért látták el, ők már nem tudom, sokadikak voltak diákok, ösztöndíjasok, mert hálásak voltak a kanadai államnak, a kanadaiaknak, hogy befogadták őket, hogy diplomát szereztek. Érted a dolgot?
Értem, abszolút. És, abszolút.
És jó kanadaiak. Ott zászlót húzogattak, mint az amerikaiak. Kanadai zászlót. Olyan kanadaiak nevelték a gyerekeket, hogy ide lacházan. Ami nem azt jelentette, hogy az identitásuk, hát a nagymolt erre azért volt ott, hogy főzze a Fülöp-szigeteki kajákat, meg dumáljon a gyerekekkel. És akkor még egy dolgot akarok ezzel kapcsolatban mondani. Mondja a Zsófi, hogy első napokban ezzel a madridi lányal mindig pucolni kellett, hogy elérjék a buszt, amivel mentek a suliba. És egy alkalommal, az első napok egyikén, futottak a busz után, és így lendületből bedobta a szemetesbe a kartondobozt, amiben az üdítő volt, vagy a gyümölcslé volt. És egy idős hölgy megállította. Kisasszony, egy pillanat. A busz elment, és Zsófi nézett. Tessék. A kisasszony ugye külföldi. Mondta Zsófi, hát igen. Honnan jött? Hát Spanyolországból. Hát akkor legyen szó, hogy jegyezze meg, hogy a kartondobozt nem oda dobjuk, ahova a műanyag szívószálat. Jó? Legyen szíves. A Zsófi az remegő lábakkal álltott, és amikor megkérdeztem, hogy és akkor hogy képzelél a jövőjét? Ja, mert aztán ott ajánlottak neki ösztöndíjat, hogy a tanulmányi versenyeken ő képviselje az iskolát, matekból töltelemből, mit tudom én. De hát karácsony előtt volt, és azért persze hazajött, és nem vállalta el. De egyetemi, tehát a suli látott benne fantáziát. De akkor kérdeztem, hogy és akkor Magyarország, hát azt a Budapest a világ legszebb városa, ő büszke rá, hogy magyar, de nem akar itt élni. Hol akarsz élni? Hát, ha nem is Kanadában, de egy olyan tiszta, normális országban, mint Kanada.
És ehhez képest jön most ide az egyetemre?
Hát igen, ez az egyetem is olyan furcsa. Szóval, hát, fizetni kell egy tanév 1,5 millió forint, és 2 ponttal maradt le.
Ne jöjj, ez változik évközben, én úgy tudom. Tehát, hogyha felzárkozik, akkor...
Nem, ide akarok kiukadni. Igen. Az akarok kiukadni, hogy iszonyú sumák dolgok ezek. Szóval most nem az, hogy ennyi tanulmányi verseny, meg hány felsőfokú nyelvvizsga, meg emelt szintű érettségi szinte mindenből. Nem erről van szó. 2 pont. És akkor a Corvinus rendezett egy ilyen gólya találkozót a West End tetején, és kiderült, hogy arra a szakra, meg angol szakra fog járni, senki nem volt ott. Beszélgetett lányokkal, akik hasonló szakot vettek fel, de magyarul. Egyedül ő volt az, aki angolul.
Milyen szakra jelentkezett?
Hát, állandóan elfelejtem. Alkalmazott közgazdaságtan valami ilyesmi. De nem ez a dolog lényege, hanem azt mondja a Zsófi, hogy most már tényleg érdekel, ki fog ide járni rajta kívül.
Na biztos járnak, csak nem mentek erre a gólya találkozóra.
De a magyarok meg sokan voltak. Nem. Valószínűleg külföldiek jönnek.
Külföldiek, igen.
Igen, valószínűleg külföldiek jönnek, és ezért kell szerintem Zsófika után most fizetni a 1,5 milliót. Semmi gond, eladtam a Rolex órámat, aztán akkor. De lett volna rá pénzem.
Mennyibe kerül egy Rolex óra?
Hát attól függ, hogy milyen a
egy tandíjat ki tudtál.
A Tóth Gabi, az 7 millió. Az enyémet megnéztem az interneten, 4 és 6 millióra satszolták, de úgy voltam vele, hogy 4,5 millióért eladtam, és úgy arra gondoltam, hogy most vegyek ki a bankból. Nem jobban veszi ki magát, hogy a nagypapa
eladta a Rolexét,
és ez pont annyit, hogy 3 év tandíjat. Kérdeztem a Zsófit, mondom, és ha közben emelnek, nem, azt mondtam, benne van, hogy ez egy fixár.
Anyagi gondjaid nincsenek, hogy mondjuk nem keres a nyugdíjból, meg a tartalékokból vígan megél a havas család?
Hát, ez, ja igen, hát ha nem is vígan, de simán megélünk, igen. A másik, hogy ez valami egészen elképesztő. Elképesztő. Most nem tudom mikor, de talán egy héten vagy 10 napon belül felkerül az internetre néhány felvétel, amit csináltam kollégákkal.
Beszélgetéseket?
Igen. Van köztük egészen jó pofa. Tehát Jancsikával, 11 éves Jancsika, vele beszélne meg a világ dolgait.
Ez jó.
Frenetikus a gyerek. Kis vékony lábából kolimpál a fotelben, én szembe ülök vele a székkel. Az ott az első kérdése. Mi volt a legnagyobb kár, amit okoztál valaha? Hát, összetörtem a Mercedes-t. És az nagy kár? Hát, mondom, az 25 millió forintba kerül. Na, mindegy, szóval Jancsikával, aztán Ollai Iván, aki annak idején a főzőműsorban hívott meg engem, ő találta ki, hogy csináljunk ilyen felvételeket. Aztán nagyon jó pofa, hogy Monique Cuvé megkeresett, aki annak idején a pornóiparról szóló könyvemben, ő volt az egyik interjú alany, hogy elvégezte Olaszországban az egyetemen, de itthon is az ELTE-n megvédte a szakdolgozatát, a Lux Elvira volt a témavezetője, és vele arról beszélgetünk, három nyelven ad szexuális tanácsokat, és hát ezekről a dolgokról beszélgetünk. Ja, meg filmeket nézünk, például az első az ott az Édes Életben, emlékszel, Anita Ekbergben megy a Trivikus.
Pont most láttam az Anita Ekberges
Édes Életet. Képzeld el, hogy ehhez felöltözött a Mónika, meg kell dögleni, nagyon jó. És aztán van még, azt nem én találtam ki, hárman beszélgetünk, ez a Ollai Ivánnak az ötlete volt, a Bakáccsal, egy bolgár üzletemberrel, aki amatőr szakács és énekel is közben. Van saját pop együttese. Nagyon jó. Na mindegy.
Akkor ez lesz az új műsorod, amiről most beszélsz?
Igen, ez a YouTube-on lesz. Igen.
Akkor
igen.
Te is YouTube sztár leszel, vagy hős leszel. Ezek most nagyon jól mennek. Épp csodáltam, a Friderikus szoktam nézni. Szerintem a csúcs volt a Freyjel való beszélgetése. Közel 2 millióan nézték, ami egyszerűen őrület. Ezt nem láttad?
Akiket nem szeretek.
Kösz, igen, értem. Azt nem nézed
nem
meg.
Nem nézem.
És miért nem szereted?
A Sanyit?
Például.
Egy gátlástalan fasz. Én mondtam neki, mondom, Sanyi, nem az a probléma, hogy pofátlanul elloptad egy műsoromat, a szorítót, és azzal lépett fel ilyen művődési házakban. Ugyanúgy, ahogy a Tarnóival kitaláltuk, hogy gong, három menet, mit tudom én. Ez gátlástól mindent le. Hanem megjelentette könyvalakban a műsorát, és odaírta, hogy én ezt már abba hagytam, de van egy bátor kollégám a rádióban, aki folytatta. És ugye lépcsőn álltunk, én följövő lejjel, mondom, te Sanyi, nem érted, hogy nem az a probléma, hogy elloptad? De bázd meg! Azt írod, hogy én folytattam, amit már 2 évvel előtte már kritikusok díját nyertünk a Tarnóival, te normális vagy? És akkor a Mihancsik csinált egy interjúkötetet a Sanyikával, és akkor mondta is neki, hogy mert ugye ő meg jóban volt a Tarnói Gabival a Mihancsik. És mondta, hogy de Sándor, hát most miért kell a Henrikkel ezt a feszültséget fenntartani? Hát ez mire jó? És mit mondod? Ez ilyet a világ nem látott. Azt mondta, hát őket, már a Tarnóit meg engem, 100 000-ek hallgatták a rádióban, én meg néhány 100 embernek csináltam műsort, művelődési házakban. Miért nem bocsátja ezt meg nekem a Henrik? És erre a Mihancsik azt kellett volna mondani, nem mondott semmit a Mihancsik, azt kellett mondani, Sanyi, ez rendben van. De mi a faszért kellett azt írnod a könyv előszavában, hogy a te nagyszerű műsorodat folytatt egy bátor kolléga.
Igen.
Bátor és tehetséges kolléga. Hát normális ez? Na mindegy, hát a Frey az egy másik tészta, arról nem akarok beszélni, az nagyon szörnyű történet.
Szóval ezzel a podcasttel vagy YouTube-os videóddal, csak azért mondtam a Friderikus, hogy nagy esélyed van a nagy visszatérése, mert ha ez
nagyjá
jó...
Nagyjá már ezzel a nagy visszatérése.
Nem, ez saját szórakoztatásodra csinálod?
Ez nem érdekel, én elmegyek itt is itt vagyok, mondom.
Na, hogy ez a saját műsorod lesz.
Igen, 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 de nem különösebben foglalkoztat.
De ezért mondom, ezt a saját szórakoztatásodra.
Én nem nézem vissza a műsoraimat, nem érdekelnek a nézőszámok, vagy a nézettség. Úgy se tudnék más csinálni, tehát érted? Én mindig ezt mondtam a televízióban, hagyjanak engem békén a nézettséggel. Hű, meg ha, meg mit tudom én. Annak idején a Róna Jegon esküvő után elment Nászútra, és be kellett helyette ugranom. És akkor a 3%-ról hirtelen 15% lett a nézettség, és akkor Németh Sándor fölhívott, hogy csinálja a reggelt. De hogy csinálom?
Föl kell kelni, be kell érni.
Pontosan.
Igen.
Nem, egyébként visszatérve az anyagiakra, a katasztrófa az, amikor az operatőr kolléga 38 év után nyugdíjba megy, és 120 ezer forint a nyugdíj.
Pontosan.
Hát ha végig gondolom, hogy annak idején ugye a gyárfásnál elképesztő pénzeket kerestünk, tehát akkor 89-ben havi 1 milliót, meg ilyenek. De mindenki számlás volt velem együtt. És most képzeld el, hogy minimálbéren voltak bejelentve mindenki. Mindenki, a kereskedelmi tervezőknek mindenki. És akkor most ilyen 100-120 ezer.
Neked mennyi a nyugdíjad?
Nem merem árulni. Mert...
Olyan sok nem lehet, hogy ne áruld el.
Nem. Hát ez a szörnyű.
Igen.
350 ezer.
És ez egy nagyon szép nyugdíj.
Hát ezt mondom, de nem ez a baj. Hanem több mint 2 millió nyugdíjasból tavaly, most nem tudom, mik a számok, de arra emlékszem, hogy tavaly 350 ezer forintos nyugdíja 22 ezer embernek volt csak.
Igen.
Hát azért álljon már.
Megrecsent téged ez a rezsi áremelés? Mondjuk a 7-szeres gáz elkezdtél számolni?
Én ma délelőtt a két cégautót átirattam a Havasné nevére, hogy tudjak olcsón tankolni, mert még egyszer mondom, nem az a probléma, hogy a szokásos 20-valány ezer forint helyett 46 ezerért kellett tankolnom a múlt héten. De úgy, én soha nem néztem életemben árakat. Semmi. És mondom, 46 ezer.
És mennyi lesz a gáz? Kiszámoltátok?
Nem, de összintén szóval engem különösebben nem foglalkoztat.
Hát azért, amikor majd nem foglalkoztat, de amikor majd megkapod, hogy 50 helyett 200 ezer, akkor azért az úgy megrendítő.
Tudom.
Ugye ennyit nem lehet fűteni, ennyit nem lehet kifizetni, és akkor jában mondják, hogy persze Ausztriában is 10-szeres bérek mellett, vagy 50-szeres bérek
hát
mellett.
Hát igen, ezen dobtam el az agyam, nem tudom, hogy rosszul idézték az Orbán Viktort, vagy tényleg ezt mondta, hogy hát többet kellene keresni, és akkor nem volna probléma, hogy
ezt mondta.
Ezt mondta?
Ezt mondta.
Hát ekkora fasságot már elnézést kérek. Na mindegy, igen. Szóval baromi rosszul vennék ki magát, hogyha én most elkezdenék itt nyafogni. Hát a tenerifei házamban nem fűztünk gázzal, mert nálad a 27-28 fok van.
Igen, de mi van Kisorosziban például, ahol a másik házadban?
Kisorosziban ott
például... Ott azért vannak szigeteletlen házak.
Nem, a fedett uszodában.
Nem fél. a tiédet mondom, a magában a faluban. De azért annyira jól nem megy a kisoroszi lakosoknak.
Hát azért gondolom a többség nagyon jól szigetelő vályogházban lakik. Egyébként nem tudom, hogy mikor, de szerintem olyan 3-4 éve, hogy mintha előre éreztem volna, leszigeteltettem a házat. Tudom, mennyibe került? Jó, nagy házunk van.
Sokba.
5 millióba.
Igen. És a
nem mondom, hogy hűs volt, a kint 40 fok és bent hűs volt, de a légkondi éppen hogy ment, és nagyon kellemes volt az időjárás. Avasni most éppen tegnap pendítette meg, hogy a légkondival fűteni is lehet.
Pontosan így van.
Közben meg eszembe jutott, hogy a fedett uszodában a vizet annak idején gázzal kellett fűteni 40 fokban, mivel hogy ugye a nap nem tudja melegíteni, mert fedett az uszoda. Ott meg 2 éve csináltam egy hőszivattyút. Most pont azon gondolkodtam, hogy az a hőszivattyú, az lehet, hogy fűthetné a házat.
Lehet,
is.
De azért még várt ki a hőszivattyúnál a végét, hogy mondjuk egy fél év múlva, hogy rendelkeznek a hőszivattyúval, hogy azt hogy fogják megadóztatni, vagy milyen ára lesz, mint...
Ne rémizgassi
az. Én hallottam ilyen.
Tényleg?
Persze. Ez mindegy. Csak a bevezetés. Szóval azért jól vagy.
Na, Petikér még annyit, hogy a Zsófiról beszéltünk.
Zsófi gyönyörű lány lett. Gyönyörű kislány volt.
Mondtam,
hogy nem beszélsz róluk, igen.
Mondtam a múltkor a Zsófinak, mondom, Zsófika, tudod, mit jelent az a szó, hogy eufémizmus? Mert azért néha azért észre lehet venni a gyerekek, nem, hogy soha nem jártak magyar iskolába. Egyébként lehet ez a két pont, az egy, pont a magyar miatt hiányzott, mert a nyelvtant az ütötte vágtat, az be kell magolni. De mondjuk a verselemzés, hát attól a hideg kiverte.
De a közgázban nem kell a felvételinél.
Csak mondom, hogy igen, a magyar, igen. Ez az egy, volt 4-es az érettségén.
Ja, hogy az érettségén, a magyar érettségén, igen.
Na, Petike most nem sokára megy vissza a Tenerifére, ugyanabban a két tannyelvi suliba járóva a Zsófi, de a Zsófi nem támogatná, hogy a Peti hazajöjjön úgy, mint ő, mert a Zsófi hazajött a Toldiban, végezte az utolsó két évet, meg ott is érettségizett.
És akkor nálatok lakott, vagy hogy voltatok?
A Pozsony úti
irodában?
Vagy
de
irodában.
Egyedül már akkor?
Nem, eleinte együtt voltunk, de aztán kiutált onnan. Na, szóval Petikért visszatérve Zsófi szerint nem nagyon tudna beéleszkedni, de nem ezt akarom elmesélni, hanem megint egy tanulságos történetet, mint a filipino házas pár, akik hálásak a kanadaiaknak és jó kanadaiaknak nevelik a gyerekeiket, és ingyen fogadják a külföldi diákokat, hogy meghálálják. Szóval azért ez szép történet. Petikével más a helyzet. Petikének két barátja van, mind a kettő orosz kisfiú. Az egyik az Igor, ő a testőre. Csak rosszul néz valaki a Petére, az Igor már üt. Airsoftoznak, tehát lövöldöznek megállás nélkül, kurva gazdag lehet a papa apával, ilyen 160 eurós
kis játékfegyver.
Lesz, persze. Igor Putyin rajongó, és az Alexander pedig nem hajlandó semmilyen nyilatkozatot tenni a háborúval kapcsolatban. Ő most Szentpéterváron van az Alexander, az Igor az otthon van.
De Igor, hogy lehet Putyin rajongó egy háborúban? Tehát ő ezt felfogja, érti, hogy miről van szó?
Nem tudom, mert ők ugye 13 évesek, azért már sok mindent érteniük kell ebből. Most a Peti két dolgot mondott, és nem is tudtam, hogy ilyen okos kisfiú ez van. Nagyon sokat mondta, nekem nem tűnt fel, hogy ilyen okos a Peti. Hát tök jó fej. Na, szóval azt mondta a Peti nagyon komolyan, hogy nagypapa, az Igor úgy ment végig a folyosón, hogy ilyen fasiszta
karlendítéssel
ment végig. És tudod, miért csinálta ezt? Mondom, szerintem bolond. Vagy egyszer nem tudja, hogy mit mivel. Nem. Megszületett a kisuga, és azóta nem foglalkoznak vele. És az Igor teljesen összetört, hogy vele már nem foglalkoznak a szülei, és nem is szeretik. És csak ezekkel a hülyeségekkel tudja felhívni magára a figyelmet. Tehát ettől agresszív, ettől üt, vág, csépel minden.
Ez elég félelmetes.
Hát,
Petiben semmilyen, vagy Zsófiban nem volt ilyen, amikor megszületett Peti?
Ja.
Tehát ő elfogadta az öccsét?
Hát,
még nem karlendítésre
gondolom. Én akkor a hideg futkos a háta van, amikor ugye a Petinek két tárgya van gondja. Az egyik pont a matematika, amiben mondta a tanulmányi versenyeket nyert a nővére, hogy nem zseni, csak szorgalmas. Ül a Peti, a törtek nem ennek a törtek. És akkor a Zsófi ott áll fölötte, és akkor mondja, Péter, ne kelljen még egyszer elmagyaráznom, mert ez egy gyerek így néz föl a nővérére. Hát ilyenkor úgy fáj a szívem. Ja, de egyébként a Peti nagyon jó fej. Két évvel ezelőtt születésnapja volt, és ebédnél írta össze, hogy kiket hív meg. És a nővére nézte, azt mondja, Péter, te teljesen hülye vagy. A garát hívod meg első helyen. Azt mondja, nagypapa, egy teljesen jelentéktelen kis szürke veréb a gara, és bele van esve a Péter. Az összes dögös csaj, az oda van a Péter, érte, ugye, mert fehérbőrű, kék szemű, kékeszöldes szemű, világos barna hajú kisfiú, tehát nem olyan, mint a többiek. És erre azt mondta a Peti, Zsófi, én nagyon szépen megkérlek, ne foglalkozz az én lelki életemmel.
Te is nem unalmas gyerekeknek Tenerife-n élni?
Hát a Zsófi azért nem ment vissza szerintem. De ezt én nem mondta ki. De az, hogy Tenerife után, hogy Ottavába került, és aztán... Igen, mexikói lányok, francia fiú, azt ezt hagyjuk, nem kell ezzel foglalkozni. Na mindegy, szóval ott rájött arra, hogy elmegyünk korcsolyozni, plázába megyünk, ide megyünk, oda megyünk. Na és akkor most itt van Budapest, a Pozsonyi úton, Margit híd lábánál van egy,
a legjobb helyre
egy szuper lakás, 5 méterenként kávézó, mit tudom én, most megszerezte a jogosítványt.
Papa eladhat, nagypapa megint valamit, hogy vegyen egy kocsit Zsófinak.
Nem, mert a nagymamának van egy kabriója.
És ezt megkapja?
Nem kérdezi igazából, hanem viszi. Úgyhogy, hát igen, ez van.
Na de azért az jó, hogy itt van. És hogy van Havasné? Hogy zajlik az élet otthon? Csöndesen, vagy hogy vagytok?
Szerintem mondtam, nem? Hogy most irattuk át a cégautókat.
Azt mondtad,
Havasné
igen.
Nevére.
Igen.
Hát figyelj! Havi 40 000 forintos ladó.
Na jó, de ez még a Havasné lelkét meg az életét nem befolyásolja.
Ne, hát nem foglalkozik pénzügyekkel.
Sose foglalkozott. Sose volt egy jó férje.
Így van. Hanem, hogy a kormányirodában, vagy mi az Isten, mit hívják, nem?
Igen.
Igen, valami ilyesmi. Ott valami papírokat kértek tőle, és hogy keresgélte az iratai közt, nézen nyugdíjas igazolvány. Nekem nincs ilyen. Nyugdíjas igazolvány. Nézem, hát te 18 éve nyugdíjas. És a rohadt jól érzi magát. Mondjuk engem a világból ki tud kergetni. Állandóan ilyen Poirot, meg ilyen szar...
Filmekkel?
Igen, nem? Sorozatokat, mit tudom én.
Ne, de hát nem kötelező nézni.
Nem, de szerintem én állandóan meccset nézek.
És ez igaz. És ez így is van, igen.
Inkább akkor mondta nekem, menjél fel a szobádba. Tehát ugye a Napoliban egy marha nagy televízió, és hát nekem van egy belőtt helyem a fotelben, szemben. Nem, hát...
De azért megvagytok már hány éve? 4-5 évtizede vagy?
Hát januárban volt 50. házasság.
Az szép.
Hát erre mondta a Havasné, hogy lehet, hogy állandóan mondod, hogy 29 riportkönyvet írtál, ha én egyet írnék.
Nincs rólad? Az egy érdekes könyv lenne.
Igen. Na, szóval mindegyet...
Jól vagytok, ez a lényeg.
Ja.
Havas Henrik, köszönöm szépen.
Egészséged.
Best Podcast, exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek 3 élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriel García Márqueztől. Várjon őket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Best Podcast, exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.